Köszöntöm Önöket az Indexen, a kibeszélőt látják. A mai adást egyébként hétfőn napközben rögzítettük, ez majd a beszélgetés egy pontján bizonyára fontos lesz, és amiről szó lesz, az a főpolgármester jelöltek személye és száma. Beszélgetünk az előválasztásról, és arról is, hogy az EP-be mely pártok lehetnek esélyesek, illetve meg fogjuk vitatni vendégeimmel a Magyar Péter jelenséget is. Vendégeim pedig Mráz Ágoston Sámol a Nézőpont Intézettől, és Horn Gábor pedig a Republikon Alapítványtól. Kezdjük rögtön a főpolgármester jelöltekkel. Miért pont Szentkirály Alexandrát húzták elő?
Egy modern, fiatalos nő az urbánus Fidesz szavazók megszólítására teljes mértékben alkalmas. Szerintem ez a legfontosabb érv. Arról nem beszélve, hogy Tarlós István ezáltal boldog és kampány segítséget nyújthat.
Hát nem biztos, hogy Tarlós a legfontosabb ebből a szempontból.
Azért mondtam, hogy ez a másodlagos.
Én is azt gondolom, hogy ez egy fontos... Egyébként régóta arra készülünk, mi akik figyeljük a Fidesz politikáját, hogy azért ebből Szentkirályi Alexandra lesz a végén. De most különösen a kegyelmi botrány után ugye két fontos nő kikerült a fideszes politikai szereplők közül. Szerintem fontos Orbánnak és a Fidesznek, hogy legyen egy női politikai szereplő. Tehát ez, és Szentkirályi Alexandra minden szempontból megfelel ennek a követelménynek. Ráadásul van önkormányzati múltja, tehát azért ő mégiscsak, ezt sokan nem tudják róla, de 5 évig főpolgármester helyettes volt, tehát mint ilyen van ebben tapasztalata, sokat látjuk, tehát egy bevezetett politikai szereplő, az utolsó pillanat után vagyunk, hiszen még, ha jól értem, nincs eldöntve, még mindig, hiszen hát,
hivatalosan az országos választmánynak is jóvá kell hagyni, de azért nagyjából ez izgalmi faktor
igen,
nullára csökkent.
Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen biztonsági játék Orbán részéről.
Jó, de hogyha ugye számításba veszük azt, hogy Vitézi Dávid, aki LMP színekben indulna, azért ő is valamilyen szinten kötődött a Fideszhez. Tehát nem lesz ez a kérdés adódik, nem lesz ez túl sok főpolgármester jelöltek szempontjából a jobb oldalról, illetve már a Fidesz oldaláról, illetve van-e realitás annak, hogy visszaléptetik Szentkirály Alexandrát egy ponton?
Válaszok a ketté dolgot külön, mert a kérdés az Karácsony Gergely is feltehette volna. Ő gondolja, hogy két fideszes jelölt van. Szerintem a helyzet ennél sokkal bonyolultabb, vagy ha tetszik egyszerűbb, tehát valójában Vitézi Dávid nem a Fidesz jelöltje. Vitézi Dávid egy olyan réteget próbál megszólítani, aminek nem fontos a jobb és baloldali identitás.
Akkor fordítsuk meg, akkor honnan vinne Vitézi szavazókat?
Igen, ez a nagy kérdés, amire egyelőre nincsen válasz. Tehát visszatérve arra, hogy mit is próbál elérni Vitézi Dávid, olyan választókat elérni, akik nem a jobb és baloldali identitás, hanem a politika ellenesség vagy a szakmaiság jegyében szavaznak. Létezik ez a városi értelmiségi szavazók között. Létezik egy olyan szavazói töm számára, akik elsősorban a fiatalok, és még nincsen politikai identitásuk. És létezik egy olyan tömb, ami emlékszik arra a néhány évre, amikor ő BKK igazgatóként sikeres volt, mert ezt még a most politikai ellenfelei is elismerik. Ugye emlékszünk rá, hogy Karácsony Gergely próbált belőle BKK igazgatót tenni. Tehát a dolgok jelenlegi állása szerint mind a két táborból elvihet szavazókat. És ezt abból is lehet látni, hogy Karácsony Gergely újraválasztásának az egyetlen esélye, hogyha nem visznek el tőle szavazókat, ezért megpróbálja őt áttolni a jobboldali térfélre, és azt állítani, hogy Fidesz jelölt, hogy jobboldali, és a családjával támadni őt. Azért, mert Karácsony Gergely újraválasztásának az egyetlen esélye, hogyha az összes baloldali fővárosi választó ő mögötte sorakozik fel.
Ugye a régi beszélgetésünk a sokatszor lefolytatott, hogy nem csak a baloldaliak, hanem a liberálisok is, hogy azért te szereted ezeket összevonni, ezeket a kategóriákat, szerintem nem helyén való, mert én például egy liberális ember vagyok, nem baloldali. De a kérdésedre válaszolva, én úgy látom, hogy egyrészt az egy ügyes taktikai fogás, hogy majd Szentkirályi Alexandra visszalép, ennek nem látom semmi esélyét. Tehát az, hogy a Fidesz föladja azt, hogy legyen egy jelöltje, aki a listát vezeti, az egy óriási kockázat lenne, akkor tényleg a törzszavazók is azon gondolkodnának, hogy akkor kire kell szavazni. Tehát ez olyan komoly zavart okozna, hogy ez nem éri meg. Ez egy dolog. A másik, hogy ha a magyar jelenséget nem venném, egy pillanatra elfelejtem, akkor szerintem semmi esélye nem lenne Fitézinek. Mert ugyan igazad van abban, hogy azokra hajt akik, de ez nem egy kritikus tömeg. Tehát egy ilyen választáson azért még Budapesten is 50-55%-nál nem vennének részt normális esetben többen. Ezek viszont a politikailag aktív szavazók, akiknek igenis fontos az értékválasztás, igenis fontos, hogy ők fideszesek vagy nem fideszesek adott esetben. Azonban a magyar jelenség miatt, ha elindul az, hogy a bizonytalanok is elindulnak szavazni, az egy új helyzetet eredményezhet. Nem látom, hogy ez így lenne, de lehetséges ez a forgatókönyv, akkor jelenhetnek meg olyan szavazók, akik egyébként nem mennének el. Ugye a kétfarkú kutyák bizonyos értelemben ennek a bázisnak a megfelelő idejük, nem mennek karácsonnyal szemben, tehát ott nincs egyfajta kihívás. Én most úgy látom, hogyha ez a helyzet marad, és nem bomlik az egész magyar politika fel, nem bomlik össze, akkor, és Szentkirály Alexandra indításában is ezt látom, akkor a Fidesz is úgy gondolja, hogy ezt a választást Karácsony fogja megnyerni, mármint a főpolgármesterválasztást, a nagy kérdés, hogy mi lesz a testületben.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mi lesz akkor a test, milyen összetételre számíthatunk. Mert ugye ez nagyban meghatározza, hogyha nyer Karácsony, de mondjuk egy olyan összetételű közgyűlés jön létre, amit azért nehéz irányítani, akkor egy patthelyzet jön létre.
És ott folytatnám, ahol a Gábor abba hagyta. Szerintem Szentkirályi Alexandra indulásának ez egy fontos feltétel, hogy a választás történetileg tudjuk, hogy a fővárosiak 40%-a a fideszes. Ezt láttuk 22-ben is. Ha ezt a 40%-ot hozni tudná, az ma már azt jelenti, hogy a közgyűlésben 40%-a lenne a Fidesznek. Ha még van egy küszöbön elbukó párt, vagy jelöltet állítani nem tudó, vagy listát állítani nem tudó párt, akkor még akár ennél több is lehet. És ahhoz már egy koalíciós partnerrel is a közgyűlés többsége akár a Fidesz számára hozható lehetne. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, hogy legyen, aki megtestesíti ezt a 40%-ot és az utolsó napig kampányol mellette. A Karácsony Gergely számára pedig ez lenne az abszolút vesztes pozíció, akár egy újraválasztás esetén is, hiszen a kormány oldallal is együtt kellene működni, amit az elmúlt években megtagadott.
Vitézi megjelenése és Vitéz és az LMP kapcsolata működhet-e úgy, hogy az ő elindulása gyakorlatilag beemeli az LMP-t ismét 2019 óta megint a közgyűlésbe?
Ez a mesterterv szerintem.
Igen, szerintem is erről van szó. Ha Vitézi jól teszi a dolgát, és láthatóan jól teszi, tehát eddig, amiket láttunk tőle, azok a rendben vannak, most kampány technikailag mondom, akkor akár két képviselője is lehet ebben a új közgyűlésben az LMP-nek. Lehet akár kettő a kutyáknak, és az már négy, az a nagyon sok, egy 33 fős testület.
A kutyafárt és a Mi Hazánk bejuthat, mit gondolnak?
Én szerintem erről? Mi Hazánk is egy fővel bejuthat, tehát ugye ez azt jelenti, hogy öt olyan képviselő van, aki nem a két idézőjeles nagyobb tömb felé nyitott. Tulajdonképpen ez az a helyzet, volt már ilyen, mert 90 és 94 között a Demszki többség nélkül volt kénytelen kormányozni. Megoldható ez? Nagy kérdés, hogy ehhez időnként a Fidesszel is együtt kell működni, ahogy mondod. Úgyhogy ez egy új helyzet lesz mindenképpen, ha ez lesz a helyzet Karácsony számára, hogy folyamatosan alkupozícióban, megállapodás pozícióban kell lenni. Nyilván könnyebb lesz mondjuk a két kutyával, mint a Vitézivel bizonyos kérdésekben megállapodni.
És ez azért fontos, hogy esetleg Karácsony Gergelynek a Fidesszel is együtt kell működnie, mert te előbb azt mondtad, hogy a baloldal és a liberális választópolgárok a fővárosban azért szavaznak Karácsony Gergelyre, mert hogy baloldali és liberális jelöltre akarnak szavazni, tehát politikai identitás alapon. Szerintem abban a nagy többség egyetért Budapesten, hogy nem a teljesítménye miatt szavaznak rá, hanem mert egy ellenzéki szavazatot akarnak leadni. És akkor tudniuk kell, hogy lehet, hogy akire szavaznak, az később a Fidesszel fog együttműködni, ami egy kicsit enyhíti az ő baloldali identitását. Én itt a számokat, amit mondtál a 33 fős közgyűlésben, még akár kevésnek is tartom. Tehát egy ugyan 75 nap van talán hátra, vagy 76, most hirtelen nem tudom már a számot, de ebben az intenzív kampányban, a fővárosi listás szavazat kapcsán szerintem a hagyományos pártpreferenciák átalakulhatnak. Lehet, hogy Vitézi Dávidot nem választják meg főpolgármesternek többségi döntéssel, de az ő általa fémjelzett állítása szerint 70%-ban általa jelölt emberekből álló listára lehet, hogy sokkal többen fognak szavazni, és nem kettő, hanem 4-5-6 képviselője lesz a 33-ból.
Kutyapárt, Mi Hazánk?
Mind a kettő egyetértek, hogy reális esélye van, hogy bejusson. Ugye 5%-os küszöböt kell átlépni, ez a fővárosban inkább a Mi Hazánknak tűnik nehézségnek. A mi méréseink szerint a kétfarkú kutyapárt akár a 10%-ot is elérheti a fővárosban. A Mi Hazánknak hagyományosan nem itt van a szavazótábora, de ki nem zárnám az ő bejutásukat sem, ott vannak valahol a küszöbön.
Reális egy esetleges főpolgármester jelölti vita? Hogyan látjuk?
Hát a vitáról szóló vita már elindult, és szerintem vesztése áll Karácsony Gergely, ha nem fogadja el a kihívást.
Hát szerintem kell, hogy legyen. Én annak idején hosszú ideig voltam kampányfőnök, és a legjobban szerettük a Vita a Vitáról című kérdéskört, mert ez ugye kitölti a felületet, ez alkalmas arra, hogy olyanról beszéljenek az érintettek, ami éppen nincs. Szerintem elkerülhetetlen, hogy legyen fővárosi, főpolgármesteri vita, már csak azért is, mert ugye a miniszterelnök előtti vita nem volt, tehát ez pont annak az ellenkezőt, ha Karácsony komolyan gondolja, hogy föl akarja mutatni azt, hogy ő pont az ellenkező annak, mint Orbán, akkor elkerülhetetlen, hogy legyen ilyen vita. Én arra számítok, hogy lesz ilyen, és nagyon érdekes lesz egyébként, és akár befolyásolja az eredményeket. Az eredményeket egyébként nagy mértékben befolyásolja az, hogy a nagy politikában mi történik közben. Lesz-e felület egyáltalán arra, hogy ezek a... Mert ugye egyébként a fővárosi választás az egy érdekes dolog. Én azt gondoltam, amíg nem láttam, hogy mi folyik itt a Magyar Péter és egyéb ügyek...
Most már nem érdekes?
Nem csak, hogy ez elviszi a média felületet. Tehát azt gondolom, hogy miközben, tehát nem az a normális helyzet, amit én mondjuk egy hónappal ezelőtt gondoltam, hogy lesz egy erőteljes Európai Unió melletti, meg egy Európai Unió ellenes kampány, és lesz egy fővárosi kampány, és egyébként folydogálnak helyben a helyi kampányok. Most ebből a szempontból egy új helyzet van, hiszen Magyar tematizálni tud, tehát átvette ebben az értelemben a felület irányítását, nem a politika csinálást, hanem a felület irányítását, és ha nincs felület, akkor az senkinek nincs, tehát ilyen értelemben mindenkinek lehet nehéz.
Akkor kanyarodjunk át a Magyar Péter jelenségre, mert úgy látom, hogy ezt most nem fogjuk így megúszni, bár egy kicsit későbbre szántam. Mit gondolnak róla? Miért pont most jött elő?
Fogadjuk el az ő értelmezését, hogy a felesége visszavonulása megnyitotta előtte a teret. Amit itt a magunk fajta nyilvánosságot követő emberek számára mozaikszerűen összerakható, hogy nagyon régóta készült erre. Ugye most azt állítja, hogy ilyen-olyan hangfelvételei vannak, tehát egész egyszerűen be akart robbanni, és megtalálta azt a megfelelő pillanatot a kegyelmi ügy kapcsán, a felesége, az ex-felesége visszavonulás, akkor, amikor a legnagyobb füstje, legnagyobb lángja lehet ennek a történetnek.
Én úgy látom, hogy Magyar, ebben idáig én is így gondolom, hogy egyszerűen ő úgy érezte, hogy valamit csinálnia kell, és az első interjújában talán őszintén mondhatta azt, hogy neki nincsenek ilyen nagy politikai szándékai, és beleszerethetett ebbe a történetbe.
Két hét alatt?
Hát hamar bele lehet, hát ez, én voltam politikus, tehát tudom, hogy az ember, ha van egy olyan, ha elkezd ő lenni a messiás, akkor elkezd megpróbálni megfelelni a messiás szerepnek. Tehát én ezt nem zárom ki, hogy részéről egy elkeseredett ember, aki családilag minden szempontból egy gazdaságilag is a peremre szorul, ugye, miután kiszorul a feleség, ő is kiszorul mindenből, és ebben a helyzetben azt gondolja, hogy akkor ő színre lép, ugye van a kegyelmi ügy, ami egy nagyon komoly morális problémát jelent a Fidesz számára, ez egy jó lehetőség arra, hogy ő is belépjen ebbe a térbe.
Hogy és aztán, ez nincs?
Nem tudom, innentől kezdve mindannyian csak találgatni tudunk. Az látszik, hogy ő nem egyedül van, tehát hogy itt nem egy one-man show-ról van szó, mert ezt egyedül nem lehet csinálni, amit itt látunk. Tehát, hogy kik vannak mögötte, és mikor sorakoztak föl mögötte, ez előttem egyáltalán nem világos, mint ahogy az sem világos, hogy ő ténylegesen mit tud letenni az asztalra, hát holnap ezt majd meglátjuk, mert ugye eddig olyanokat mondott, amit mindannyian tudtunk. Persze más dolog ezt úgy mondani, hogy valaki részese ennek a folyamatnak, mint úgy mondani, hogy valaki kívülről szemléli.
Én azzal az állítással vitatkoznék, hogy ez nem one-man show. Tudom, hogy arra a kérdésre, hogy ki segített március 15-én neki rendezvényt tenni, felsorolta a barátnőjét, a testvérét és a édesanyját. Ebben az értelemben tényleg többen vannak. De ahhoz, hogy ő egy politikai pártot, mozgalmat szervezen, ugye jelöltekre van szüksége. Tehát akár az európai parlamenti, akár az önkormányzati választáson indulni szándékozik, akkor nem lehet egyszemélyes a párt, és jelenleg politikai értelemben, a láthatóság szempontjából ez egy egyszemélyes párt. Igazán az ő stratégiai célját, hogy a jobb oldalt megossza, hiszen azt állítja magáról, hogy ő egy középen álló politikai erő, ami szerintem egyébként nem felel meg a valóságnak, de hogyha középen akarna állni, akkor a jobb oldaltól is el kellene csábítani a politikusokat, és a bal oldalról is, vagy legalábbis híres embereket. Jelenleg egy egy színész állt föl még vele a színpadra, meg egy rádiós műsorvezető.
Na de több tízezer ember csak meg tudott mozgatni március 15-én. Hát akkor kikből állt az a tömeg, aki elment és meghallgatta Magyar Pétert? Vajon igaz az a megállapítás, amit tudós emberek mondanak, hogy van azért egy harmadik Magyarország is, amelyik se nem ellenzék, se nem kormánypárt, hanem valamilyen módon megcsömörlött, és keresi azt az eszmét, ideológiát, embert, aki mögé be tudna állni anélkül, hogy elköteleződne bármelyik oldalra.
A tudós emberek itt ülnek, nem tudom, ki volt az, aki ezt mondta. Szerintem tévedett, mert ez egy nagyon régi mítosz, hogy Magyarországon vannak a bizonytalanok, és ezt nagy B-vel szokás ilyenkor írni képzeletben, ami azt jelenti, hogy ez egy egységes tömb lenne. Szó nincsen róla. Ez egy ezerféle részre tagolódó, politika iránt nem érdeklődő, az élet más ügyeivel elfoglalt, valamiben csalódott, információ hiányos, és még hosszan sorolhatnám, rétegek lesznek a bizonytalanok. Nincsen az egységes harmadik tömb, amit egyébként nem Magyar Péter az első, aki meg akar szólítani, és akinek a politikai képviseletét akarja felvállalni. Valójában a magyar választási rendszer az nem is kedvez ezeknek a harmadik erőknek, tehát ha lenne is egy ilyen piaci kereslet egy harmadik erő iránt, ami szerintem nincs egy egységes kereslet, akkor is a magyar választási rendszerben ez falba ütközne azáltal, hogy Magyarországon a választókerületekben többséget kell szerezni ahhoz, hogy valaki győzzön, ami magyarra lefordítva azt jelenti, hogy a Fidesz és a baloldal, balliberális oldal küzdelmében a választókerületben az a kérdés, hogy ki az, aki a többséget megszerzi. Ha megjelenik egy harmadik erő, onnantól kezdve meg az a kérdés, hogy honnan viszel szavazatot, és ezáltal indirekte kinek a győzelméhez járul hozzá. Mi azt látjuk a kutatásainkban, de a Medián is ezt látta egyértelműen, hogy a baloldaltól viszel szavazókat jelenleg Magyar Péter. Azok, akik ott voltak március 15-én, meg akik érdeklődve figyelik az ő tevékenységét, azok ellenzéki választók voltak eddig is, és az ellenzék számára jelentő egy új piaci részt, vagy egy új kínálatot.
Abban az értelemben látom, hogy kicsit bonyolultam a dolgot, hogy egyrészt van egy olyan fiatal generáció, aki politikailag aktív, de nincs pártja. Tehát ez egy létező dolog, akik egyébként kevéssé szoktak részt venni választáson, és eddig úgy gondoltam én, hogy nem is fognak részt venni ezen a június 9-i Európai Uniós választáson. Tehát azért ez egy létező tömeg, ezek azok, akik azok a diák szervezetek, amikor, mert elfelejtjük, de hát azért 2022 őszén, október 23-án ennél nagyobb tömeget tudtak diákok az utcára vinni, ugye a műegyetem elé 80-90 ezer ember volt, tehát többen, mint most, és azok diákok voltak minden féle komoly háttér nélkül. Tehát volt már ilyen, tehát van egy olyan társadalmi csoport, ami érdeklődik a politika irány, nagyon nincs megelégedve a Fidesz teljesítményével, Orbán Viktorral, és nagyon nem látja megoldást az ellenzékben. Ez létezik, csak ők nem szoktak elmenni szavazni. Lehet, és ebben az értelemben van keresni való, mert én is úgy gondolom, hogy ez egy illúzió, ez a bizonytalanok. Már bizonytalanok azért bizonytalanok, mert általában nem vesznek részt a szavazáson, és nagyon megoszlik a pártpreferenciák, tehát ha bizonytalanok elkezdenek menni szavazni, akkor ide is, oda is mennek. Tehát az nem egy, ahogy ebben teljesen egyetértünk, nem egy egységes több. És nem is számítanánk a részvételükre. Ezzel együtt is abban is most ritka, hogy ilyen sok mindenben egyetértünk, abban is egyetértünk, tudnék, ez nem értékválasztás kérdés, abban is egyetértünk, hogy azért jelen pillanatban, amit látunk magyarból, miközben rámutat az egész Fidesz világnak a belső feszültségei problémáira, de azért kihívás szempontjából sokkal inkább az ellenzék számára jelent problémát, mert elveszi a felületet, ugye azzal, hogy ő tematizál, ezzel nincs felülete az ellenzéknek, hogy ugye a mondandóját eljutassa, hogy a Momentum arra készült, hogy ő elindul a DK-val szemben, de ennek nincs jelenleg felülete. Hol?
Egy kis politikai matekkal az aktív választóknak az 50%-a nagyjából fideszes, 5-10%-a Mi Hazánk szimpatizáns, marad ugye 40-45%, ennek meg a fele a DK-val szimpatizál, és oda esélyes, hogy szavazzon, az összes többi pártnak marad 20, legfeljebb 25%. És szerintem itt van a Momentum, itt van a kétfarkú kutyapárt, ezek azok a baloldali liberális szavazók, köszönöm, akik se Orbán Viktorral, se Gyurcsány Ferenccel nem akarnak együttműködni. Ahogy mondtam, egy korlátozott tömbről beszélünk, és van már bőven kínálat, politikai kínálat, ebben robban bele Magyar Péter az ő kezdeményezésével. Szerintem legkellemetlenebbül éppen azért a Momentum érezheti magát, meg a kétfarkú kutyapárt, ami próbálta ezt a választói tömbet megszólítani, és ha sikeres lesz Magyar Péter, akkor is a plafon az itt van valahol a 20-25%.
Akkor azt állítják, hogy gyakorlatilag se lenyelni, se kiköpni nem tudja jelen pillanatban az ellenzék Magyar Pétert, és nem tudja ezt az egész helyzetet valamilyen módon kezelni, szemben mondjuk a kegyelmi ügyel, amit azért az ellenzék elég magas labdaként tartott fönn, és jól is ütött le.
Én úgy látom, hogy egyébként nem csak az ellenzék nem tudja, a Fidesz se tudja kezelni, mert azért van itt egy másik szempont, amiről eddig nem beszéltünk, az a választói aktivitás. Mert én se gondolom azt, tehát ez egy abszolút tévedés, már Márki-Zay is fölé próbálta meg ezt megépítgetni, a kiábrándult Fideszes szavazó. Nyilván van néhány ezer ilyen, akár néhány tízezer ember is lehet, de tömegesen ilyen nincs. De az, amit látunk most a Fidesz környékén, az a Fidesz szavazóknak az aktivitását csökkentheti. Nem mennek át szavazni a Magyar Péterre, nem lesznek DK-sok, nem lesznek Momentumosok, de az, hogy az a jelzés egy tulajdonképpen számukra kevésbé fontos, hiszen valljuk be, azért az Európai Uniós választás nem egy fantasztikus döntőjelentésű kérdés az emberek, az egyes emberek életében, és az önkormányzati választás se az, ahol nagyon-nagyon erősen meg akarnak nyilván, úgy érzik, hogy a sorsuk ezen múlik. De ugyanakkor abból a szempontból, hogy én jelzem az enyémeknek, hogy nem vagyok megelégedve veletek, tehát otthon maradok, ez egy lehetséges probléma. Ugyanezt látom az ellenzék oldalán is, hogy nem biztos, hogy egy elkötelezett MSZP-s, vagy párbeszédes, vagy nem tudom, sorolhatom, vagy akár LNP-s szavazóból Magyar Péter szavazó lesz, de az, hogy ő úgy érzi, hogy neki nincs miért elmennie, hogy otthon marad, az egy valódi veszély. Ennek következtében nagyon nagy a tét szerintem mind a két oldalon, és nagy kérdés, hogy mi lesz ebből. Tehát én még abban sem vagyok egyáltalán biztos, hogy Magyar Péter el fog indulni ezen a választáson, mert nem látjuk, hogy ugye tényleg 70-valahány nap van, tehát azért nagyon, nagyon fogy az idő, ennek feltételei vannak, párt kell hozzá, nyilván van sok párt, de azért az, hogy elindul-e, és ha elindul, akkor mennyire lehet őt komolyan venni, mi fog róla kiderülni még, mennyire lesz hiteles ez az egész történet. Ha holnap nem áll elő semmivel, akkor tényleg nagyon komoly probléma van.
Ez a kérdés, ha holnap nem áll elő semmivel, hiszen egy nappal azelőtt beszélgetünk, hogy Magyar Péter ígére szerint a dokumentumokat be fogja mutatni, ha nem áll elő,
az tovább csökkenti,
ezek a...
akkor tovább csökkenti a hitelességét, és azok, akik nyitottak lennének a rávaló szavazásra, azok lehet, hogy nagyon gyorsan el is pártolnak, és ez egy-két hetes történet marad. Egyelőre, ami róla a nyilvánosságban van, az egyáltalán nem kedvező, tehát a kapcsolati erőszaknak a vágya az, amiről lehet a legtöbbet olvasni.
Ez azért egyértelműen nem...
Annak a vágyáról lehet olvasni.
De hogy mivel állhat elő? Vannak erre...
Hát ugye ő maga ma nyilatkozott, hogy a feleségének, tehát hogy az igazságügyi miniszter szövegével fog előállni, ennyit tudunk. Én arra számítok, hogy több miniszter vagy fontos fideszes politikus beszélgetését fogjuk hallani, ami azért, hogy mondjam, megint csak az van, hogy belülről jön valami, ami igazolhatja a külső prekoncepciókat a Fidesz világról. Azért ez egy nagyon ilyen értelemben jelentős dolog, de, politikailag mindenképpen.
De ezt tisztázzuk, hogy az, hogy valamit sokan meghallgatnak, megnéznek, abból nem következik, hogy az a magatartásukat is befolyásolja. Tehát te is, én is az első percekben meg fogjuk hallgatni, hogy milyen van Magyar Péternek, ez biztos, és még szerintem 2-3 millió ember ezt fogja Magyarországon tenni. De az igazi kérdés az az, hogy ez megváltoztatja-e az ő politikai identitásukat, vagy sem. Egyelőre én már korábban utaltam rá, senki, de senki a Fideszből nem állt oda Magyar Péter mellé, tehát nem tudja a jobb oldalt megosztani, sőt, hogy erőset mondjak, egy ilyen árulás és egy ilyen erős vád, amit ő megfogalmaz, még össze is rántja a Fideszt. Itt előbb elmondtad, hogy lehet, hogy a Fideszt a otthonmaradásra büntetik a szavazói, én meg azt állítom, hogy egy ilyen felfordulás és egy olyan ember, aki korábban a Fidesz világában élt és mozgott és árulóvá válik, ez lehet, hogy éppen mozgósítani fogja a fideszeseket, mert azt mondják, hogy micsoda aljas cselekedet ez a rész.
Vagy éppen a bizonytalanoknak azt a rétegét, amely mondjuk egy ideje eljárt a választásokon, hogy a rendszeres not volt, aztán egy idő után apolitikus lett, látva ezt a rendszert, amiben élünk, és talán azok számára egy ilyen üzenet, amivel előjöhet Magyar Péter, mozgósító erővel bírhat.
Hát ugye, meg nem ismerjük az üzenetet, tehát hát a elméleti lehetőség megvan, hogy a csodafegyver van nála, bár ezt ő maga is tagadta.
Így van. Ugye láttunk már a történetet, ha nem is pont ilyet, de hát ugye a Simicska ügy azért bizonyos értelemben hasonlít ez, és azért azt ne felejtsük el, hogy a Simicska segítségével azért született egy 20% fölötti párt.
És egy kétharmados Fidesz győzelem.
Így van, mert ugye nem volt képes ezt a belső megosztottság problémát akkor földolgozni. De csak azért mondom, hogy nem abban az értelemben, hogy a fideszes potenciális szavazóbázis egy része egész biztos, hogy 18-ban talált fantáziát vonában, és az, hogy ő talált fantáziát vonában, annak oka szerintem a Simicska megjelenése a történetben. Tehát szerintem ez ennél bonyolulva.
Reményeidet nevetíts ki, de nálam többen lettek a fideszes szavazók Simicska Lajos hatására. Pont ez, hogy aktivizálódtak. Abban igazad van, hogy 20% fölé ment a Jobbik szintén Simicska Lajos hatására, de mi lett a következménye? A vissza nem lépő jobbikos képviselők révén újabb fideszes kétharmad.
Ebben neked igazad van, de ez egy választási matematika, most a választó mozgásáról beszélünk. Tehát abban van vita köztünk, csak azért próbálom meg a rövid idő miatt ezt asztalra tenni, hogy én nem látom azt, hogy ez érintetlenül hagyná a fideszes szavazóbázist.
Nem szeretnéd látni, de egyelőre aktivizálhatja, és az ostromlott erőd az mindig összeránt. A külső ellenség az mindig összezárással.
De ugyanakkor a peremen lévő szavazók viszont lekophatnak, mert azt mondják, hogy nem ilyen lovat akartunk, nem szeretnénk ezt a világot, meg szeretnénk üzenni, hogy nekünk ezzel bajunk
van. De 18-ban, 22-ben és 14-ben is nem elmentek a perem szavazók, hanem megmaradt a Fidesz házatáján, és ha visszaemlékezünk a saját magunkra, 22-ben senki nem mondta, hogy kétharmados győzelme lesz a Fidesznek, hanem azon gondolkodtak, hogy ezzel a Márki-Zayjal tud-e csodát tenni a baloldal, és ezt mozgósította a Fidesz szavazókat.
Ezt nem tudjuk, holnap meg tudjuk, hogy mi lesz ennek a végeredménye. Még arra lennék kíváncsi azért, hogyha egy gondolat erejéig az EP választásra ki tudnánk térni. Mit gondolnak, kik azok, akik valóban esélyesek bejutni? És mi történik azokkal a pártokkal, akiknek ez nem fog sikerülni? Azok elindulnak egy lejtőn, ami meg fogja határozni 2026-os szereplésüket is?
A mostani hírek szerint ezek a pártok összefogni terveznek. Tehát megpróbálják megúszni azt, hogy tükörbe kelljen nézniük, hogy nincs 5%-uk. Az ugye egy 50%-os részvétel mellett 200 ezer szavazót jelent nagyjából. És több ilyen pártot is tudunk szerintem, a MSZP Párbeszéd, az LMP is ide sorolható, ami saját jogon nagyon nehezen tudja ezt megszerezni. Az LMP azt a taktikát választja, hogy a fővárosban próbál sikert felmutatni, és ez így is van. Ha itt bejut a fővárosi közgyűlésbe, nehogy Isten főpolgármestert ad a városnak, akkor senkit nem fog érdekelni, hogy az LP-n hogyan szerepelt. Az MSZP Párbeszéd pedig a DK-val az együttműködésen túlmutató szövetséget kötött, és megszűnt önálló politikai tényezőnek lenni. Ezt én már nagyjából 10 éve mondom, és szép lassan a Gábor is egyetért velem.
Ebben egyetértettünk, hogy ennek ez lesz a vége. Én azt látom, hogy az Európai Uniós választáson a Fidesz ebben a helyzetben, amit most van, akkor számomra is csoda lesz, ha tudja hozni a jelenlegi állapotokat. Tehát az a eredeti elképzelés, amit egyébként magam is egy hónapja így gondoltam, hogy akár még 2-3-mal több is lehet, azt én most nem érzékelem. Tehát én ebben az értelemben azt látom, hogy megőrizni ezt a törzsszavazó bázist, ami erre elég lehet, erre a jelenlegi helyzetre. És azt látom, hogy ezen kívül még reménye van a DK-nak. Lehet, ha van magyar, akkor az csak 3, nem 4. Mert akkor onnan egy elvész. Ha van magyar, akkor a Momentum is maximum egyben gondolkodhat. Hát. Én úgy látom, hogy még az is lehet, hogy probléma. A Mi Hazánk külön terepe játszik, tehát azt ugye nem is radar alatt repül, nem látjuk, ő a saját szavazói bázisát megépíti, nekik szól, nem is tudom, én ott nem találkoztam Mi Hazánkos hírrel, tehát egyszerűen nincs benne a felső szintű politikai térben, de alul szerintem ők dolgoznak, és meg lesz nekik a legalább egy, tehát ők megugorják ezt a dolgot. Nagy kérdés a magyar esetében, hogy mi van a kutyákkal. Mert az is lehet, hogy ő nekik ez azt jelenti, hogy egy sincs, mert pont a kutya szavazók találhatnak ebben a messiásban megoldásra, és a kutyáktól is elveszi a levegőt, tehát azt nagyon fontos elem, hogy ők se tudnak most megszólalni, nem lehet buszmegállót festeni akkor, amikor ilyen dolgok vannak a szinten.
Kétfarkú kutyapárt már régóta nem ezt teszi, valójában az ellenzékváltás kívánságának próbál megfelelni a
kutyapárt is. De ennek nem felel meg igazán.
A Momentum is ezzel próbálkozott, amikor a DK elleni retorikai üzeneteket küldött, de most azt látjuk, hogy valójában együttműködnek. Ez a Momentumnak szerintem az ellenzékváltó hangulatát jelentősen csökkenti. A kétfarkú kutyapárt egyelőre megmaradt konzekvens abban, hogy a DK-val nem működik együtt. De valóban egy nagyon erős kínálat lesz ennek a politikai piacnak, hogyha Magyar Péter azt mondja, hogy ő az igazi messiás.
Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Az Indexen a kibeszélőt látták. Viszontlátásra!
A műsor a Béton partnere.